itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kénosra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település közigazgatásilag Homorócen Mártonhoz tartozik, Székelyudvarhelytől mintegy 12 kilométerre a Nagyküküllő és a Nagyhomoród vízválasztójának közelében fekszik. A falu szűkösen húzódik meg az Őrhegy lábánál levő kis völgykatlamban. Székelyudvarhelyről Homorócen Márton felé haladva jó a rálátás a völgyben ülő kis falura. Tavasztól őszig a cseresznyés oldalban lévő sűrű gyümölcsfáktól csak a templom tornya látszik, míg a házak némelyike az Őrhegy lábához tapad. A völgyben két patak folyik, a Kénos pataka és a Török patak. A falu a halmazos település szerkezetet mutatja, a belsőség a határtest déli részét üli meg. Különleges kúszált utcahálózata egyedülálló a Homoródok mentén. Az alábbi kénosi mondásnak hitele van, eltévedt, mint a degenyeges Kénosban. Mindez a kusza utcahálózatra utal. A tekervényes utcákon haladva az este felé beverődő, degenyeget áruló atyafi csak a következő reggel tudott szekerével és portékájával a főútra visszatérni. A templom közelében mért tengerszint feletti magasság 639 méter. Először 1567-ben emlegetik az írások Kenos néven. A falu nevének magyarázataként több változat is számba jön. Egy monda szerint a bágyi várat lakó egykori Sándor úr a bűnösöket a Kénosi hegyen kínosztatta. A monda második változata szerint a lókodi lókertre szemetvető lókötőket kínoszták itt, de a közeli kénbányának létéből is származtatják a település nevét. A nyelvészeti adat sem elhanyagolható, Kínus személynevet 1211-ben jegyeztek fel. Szóba jön a tatárjárás idejéből való kaszatömlőc is. A Veresmart nevű magaslaton börtön volt valamikor, és a helyen ítélkeztek is, ott fejezték le az elítélteket. 1631-ben a templom körül építendő várfalról van szó az írásokban. Ebből lehet következtetni, hogy már korábbról van templom a településnek. 1762-ben építenek a középkori templomhoz kőtornyot. A templom és a torony jelenleg külön épületegyüttest képez, ami szintén középkori eredetére enged következtetni. A templom belső jellegzetességei a festett padelők, amelyeket Nyitrainé Deák Berta festett az 50-es években. A falu egykori katolikus lakói a reformáció után mind unitáriusok. A reformáció elterjedésével fejlődnek a falusi iskolák is. 1651-ben Kénosnak van mestere, tanítója, igaz nevét nem tudjuk. Az első, név szerint is ismert tanító Ádámosi Tamás, aki 1744 és 1756 között végezte népnevelő tanító feladatát. Kénosban is láthatjuk a szász és székely építészet ötvöződéséből kialakult házépítési gyakorlatot. A székelyházak itt is csonka nyeregtetővel készültek. Az első világháborús emlékmű az unitárius templom mellett kapott helyet, a második világháború is követelt 7 áldozatot Kénosból, ezeknek a hősöknek a nevét márványtábla őrzi a templomban. Bár a falu dombos határa nem a legjobb termőképességű, a szélvédett völgy kedvez a gyümölcs termesztésnek.
Kénos egy nagyon fejlett település, van sarhány kínlódnak már egy jó ideje, hogy egy terelő utat építsenek, Kénosnak már van.
Azért húzódnak vissza a fiatalok a falura, úgyhogy egy jó közösség van.
Nekem az a tapasztalatom, hogy itt Udvarhelyszéken nem vagyunk fogyóba. Az általános az, hogy 2-3-4 gyermeket vállalnak a családok.
Régi világból hiányzik az eszetoltás.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Sorbán Enikő énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Andurko Attila vagyok, kénosi unitárius lelkész.
Mióta pásztorolja a kénosi unitáriusokat?
2009. szeptember 1-én voltunk kinevezve, és szeptember 6-a volt az első éjszak, amit itt töltöttünk, úgyhogy lassan-lassan 10 éve fog eltállni annak, hogy itt vagyunk az egyházközségben.
Azelőtt hallott erről a településről, vagy meglepetésként érkezett?
Mivel vargyasi származású vagyok, ezért Udvarhely felé sokszor elmentünk itt a Kénos falu mellett. Mi úgy hívjuk, hogy a terelő úton. Ugye Kénos egy nagyon fejlett település, Vásárhelyen kínlódnak már egy jó ideje, hogy egy terelő utat építsenek, Kénosnak már van. Tehát a 131-es megyei út kikerüli a települést, így Vargyasról Udvarhely felé haladva mindig eljöttünk a falu mellett, csodáltuk, hogy milyen szép, milyen jó, és aztán olvasgattam róla, hogy eltévedt, mint a degenyeges Kénosban. Ez úgy ismerős mondás volt ott mifelénk is, aztán amikor ide eljöttünk Kénosba, akkor derült ki, hogy ennek mi a háttere, mi a legendája ennek az eltévedt, mint a degenyeges Kénosban.
És mi a háttere?
A legenda szerint egy degenyeget, ugye szekérkenő anyagot áruló ember érkezett Kénosba, és Szentmártoni vására tartott állítólag, elesteledett a faluban, és annyira kusza a falunak az úthálózata, hogy eltévedt, és addig került a faluba, amíg 7 tornyot számolt összesen, és reggel megkérdezte az egyik atyafit, hogy mondja, mekkora ez a falu, ha 7 tornyot számoltam meg, közben csak egy templom van, és az unitárius.
De tényleg nagyon szerte ágazó, és nagyon keskenyek az utcák. Hogyha két autó megy, most már aszfalton gurul az autó, de hogyha két autó találkozik, akkor nehezen lehet kikerülni egyik a másikat.
Úgymond halmazos falu szerkezetünk van. Az utca szerkezet pedig úgy alakult ki az idők folyamán, hogy minden utca egy ilyen Y elágazásba ér véget, illetve kezdődik. Ugye két után előttem, mondja az ének, hát Kénosban tényleg. Minden útkereszteződésnél két után előttem. Hogyha elfordulok, megint kettően előttem. Tehát ezért nem olyan egyszerű dolog eltévedni sem.
Mekkora közösséget talált, amikor ide jöttek?
Amikor ide jöttünk, akkor az akkori népszámlálási adatok szerint 132-en laktak a faluban. Ebből, ha jól emlékszem, 118 volt akkor unitárius, ma a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 140-en lakunk a faluban, és ebből 122-en vagyunk unitáriusok.
A többiek azok milyen vallásúak?
Általában vagy férhez jött asszonyok, akik általában római katolikusok, református is él egy néhány a faluba, illetve Jehova tanúi vannak még a faluba.
És a nem unitáriusok, azok is az unitárius templomba jönnek, vagy ők alkalomottán elmennek valamelyik másik település templomába, például a katolikus a katolikus templomba, a Jehova tanúi pedig a királyság termébe?
Hát általában úgy van, hogy aki az egyházközséghez tartozik, tehát az egyházközség életébe is részt vesz, azok eljönnek a templomba. Ha máskor nem, sátoros ünnepekkor biztosan, az egyedüli mondjuk úgy, hogy kivétel, nem igazán szeretem ezt használni, ezt a szót, hogy kivétel, de hogyha így lehet fogalmazni, akkor igen, a Jehova tanúik a királyság tármében járnak, ezzel nincsen semmi baj. Hál' Istennek, Kénosba így a felekezetek, ugye a vallásszabadság törvénynek 450 éves évfordulóját ünnepeltük a tavaly, és az a vallási türelem nagyon jól érződik a faluban, hisz a pénztárnokunknak a felesége is katolikus például, van katolikusnak született kebli tanácsosunk, tehát nem igazán az a lényeg, hogy ki milyen felekezethez tartozik, hanem a közösségben részt vegyen, a hitét élje meg, és ugye Jézusi parancsolatok szellemébe tudjon végezni mindennapi munkáját.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ha vegyes családok vannak, akkor előbb-utóbb a gyerekek is unitárisok lesznek?
Így van. A megszületett gyermekeknél az a történet, az a tapasztalat, hogy igen, unitáriusok lesznek.
Évente hány gyerek születik? Mert beszélgetve itt a falubeliekkel azt mondják, hogy egyre több gyerek születik. Bár nincsen óvoda és iskola, de reménykedjünk, hogy ha lesz gyerek, akkor előbb-utóbb lesz iskola is. Mert azt mondják, hogy ha van tó, előbb-utóbb lesz béka is.
Hát az iskola óvoda indítás az egy kicsit összetettebb kérdés. Nem annyira a létszámtól függ sajnos, hanem sokkal, de ebben most jobb, ha nem megyünk bele. De ami a falu népességét illeti, tényleg örömmel lehet tapasztalni azt, hogy egyre több gyermek születik. Tehát a tavaly 2 született, ha jól emlékszem, az idén is tudunk 2-ről, aki útban van. Olyan jó leső érzés az, amikor az ember érzi, hogy van fiatalság. Tulajdonképpen úgy alakult, hogy 2008-9-ben volt egy olyan alászálló hullámvölgye a népességi alakulásnak, nem volt születés egy ideig. És akkor felnőttek azok a fiatalok, és azok a fiatalok most ugye 10 év után nősültek, megmentek férhez, alapítottak családot, és teljesedik ki a család a gyermekáldás révén. Úgyhogy ez egy természetes folyamat, és mindenütt, ahol fogyásról beszélnek, nekem az a tapasztalatom, a gyakorlati tapasztalatom, hogy itt Udvarhelyszéken nem vagyunk fogyóba. Az általános az, hogy 2-3-4 gyermeket vállalnak a családok.
A rádiónál mindig megkapom azt, hogy síratom, hogy a fiatalok elmennek, minden faluból elmennek a fiatalok. Na hát örömmel tapasztalom, hogy ide jönnek is haza fiatalok. Arra van-e példa, hogy aki esetleg még nem kénosi lakós, de kénosi gyökerei vannak, azok a gyerekeket itt keresztelik meg a templomban?
Ilyenre is volt példa. Néhány évvel ezelőtt az úgynevezett külső utcában van egy család, a család bekapcsolódik a falu életébe, mondjuk így, és abban a családban született gyermek, és itt kereszteltük a kénosi templomban.
Temetni? Hányat temetnek?
Tavaly 3 temetésünk volt.
A kénosi temető az távol van a településtől?
Relatív, mert Budapesten egyik pontról eljutni másikiken 40 perc a föld alatt a metróval, mi 40 perc alatt megjárjuk a várost, tehát a Udvarhályt. A temető, hát körülbelül olyan 10-12 perci sétára van a falutól olyan dél-kelet irányba. Ez az úgynevezett új temető, mert van egy régi temető a falunak az északi felében, ahol elhagyott vagy elhanyagolt sírkövek vannak. Egy távlati terv volt, és még mindig az, hogy azokat a sírköveket valamilyen lapidáriumszerű helyre elhozni, hogy lássuk, hogy hogy is volt.
Miért elhanyagolt? Nincsen már hozzátartozójuk itt a településen, vagy nem érnek rá az emberek?
Az új temető is körülbelül olyan 100-120 évvel ezelőtt volt megnyitva. Tehát a régi temetőnek a bezárása vagy betelése, nem tudom pontosan, az egy sokkal régebbi időre nyúlik vissza. Gyakorlatilag szerintem már a családok is kivannak onnan halva, akik kellett volna törődjenek a sírokkal. Erdő lett most már a helyére.
Milyen a közösségi élet? Közmunkázni lehet-e, hogyha temetőt akarunk takarítani, templomot akarunk javítani, vagy parókián vannak munkálatok, akkor még össze lehet-e gyűjteni a híveket, és szervezni közmunkát?
Igen. Közmunka szellem az kénosban az én tapasztalataim szerint jónak mondható. Persze, nem olyan, mint 100 évvel ezelőtt, mert kaptam régi fényképeket az egyházközség életéből, ugyanis 1930 és 45 között Kővári Jakab volt lelkész a gyülekezetnek, és a lánya küldött képeket, abból az időből, tehát 30-as, 40-es években készült fényképeket küldött, és akkor látszik, hogy amikor cséplés volt, akkor hányan gyűltek össze, nem azokban a léptékekben, de lehet még mindig számítani az emberek segítségére, közmunkára. Igaz, hogy van ismétlődő, aki folyamatosan jön, teszi a dolgát, és van olyan is, aki néha.
Egymást is segítik az emberek? Tehát még él az a szokás, hogyha látom, hogy a szomszéd épít, akkor szó nélkül is megyek segíteni, és majd nekem visszasegíti? Vagy most már mindent pénzért kell megoldani?
Tapasztalatom szerint azért még él egy ilyen kalálka szellem. Amit tudok a közelmúltból olyan eseményekről, mikor mondjuk csűrt kellett elbontani, vagy kerítést épített valaki, akkor megszólított embereket, komát, barátot. Legfőképpen a fiataloknál látom azt, hogy ha egyik ért valamihez, segít a másikba, a másik ért valamihez, segít az egyiknek. Tehát így egymás segítik a fiatalok. Úgyhogy ez a kalálka szellem jó, egy kicsit átalakult az idők során, mert minden alakul, de nem halt ki.
Milyen a hitélet, hogy látja, tiszteltes úr? Mennyire vallásos a kénosi unitárius?
A templom látogatási arányunk az jónak mondható, bár ez szerintem nem igazán méri az embereknek a hitéletét, tehát nincs egyenes arányban azzal, mert például van olyan ember, aki nem jön el templomba, de közmunkán ahányszor megszólítjuk, hogy nyuszor van itt, és lelkesen dolgozik, nagyon jól végzi a munkáját, vasárnap nem jön templomba, megvan biztos az oka, nem tudom, hogy mi, nem is kutatom annál jobban, de a templom látogatási arányunk tekintettel arra, hogy körülbelül 100 egyház fenntartó van az egyházközségben, és a 100 egyház fenntartóból általában olyan 16-18 itt a templomba. Ritkán megesik, hogy 12. Ami az embereknek a hitét illeti, tehát ahogy megélik a hitüket, persze van az emberek között irítség, van az emberek között néha napján egy valamilyen rossz érzés, de azért többnyire a Jézusi szellemben élik az emberek a mindennapi életüket is, nem csak a vasárnapokat.
Van délelőtt és délután istentisztelet is?
Most csak déli van. Déli van, mert ugye egy beszolgáló vagyok, hát egy órától van az istentisztelet, de mondjam úgy, hogy békeidőben, amikor nincsen beszolgálás, akkor rendesen vasárnap 11 órától van istentisztelet.
Ez a falu szép helyen van, körös körül erdőség van, erdő neveli a betyárt, nagy arasszony, a szép leány. Erdő neveli a betyárt, nagy arasszony, a szép leány. Ez a falu szép helyen van, közepibe szent egyház van, de
Van egy nagyon szép unitárius templom itt a domb tetején. Az zömében a település az dombon van. Mikor épült, tiszteletes úr, ez a templom?
Ez a templom pontosan 1844-ben épült. Áprilisában tették le az alapkövet, és decemberre be volt a fejezve a templom. 82 nap alatt épült fel, 1844-ben.
Olyan sokan voltak, vagy olyan adakozzak voltak az akkori emberek?
Feljegyzések szerint úgy történt az eset, hogy nem ez az első templom a falunak. Amiről én tudok, ez a harmadik. Tehát valamikor, ma is úgy hívják a temető alatt levő részt, hogy udvari kárt. Valamikor ebben az udvari kertben volt az uradalom, az uraságnak a háza, és valószínű, hogy ott volt egy ilyen kápolna-szerű valami istentiszteleti hely. Az 1700-as évek első felében elhatároztak a falubeliek, hogy na, a falu közepére építnek templomot, megvették ezt a telket, ahol van most is a templomkert, és akkor felépítettek egy templomot, melléje pedig egy haranglábat. Mind a kettő fából volt, és az 1700-as évek végére, sőt, aztán később az 1820-as években levő földrengés annyira megrongálta a templomot, hogy a jegyzőkönyvek szerint, és a hitvilágról beszéltünk, ugye, hogy milyen volt, és nagyjából ezt hoznak tovább az emberek, azt írják a jegyzőkönyvekben, hogy bár a templom olyan hely, ami démonok által megszálltnak lehetne tekinteni, mégis buzgó lélekkel látogatják az emberek az istentiszteleteket. Elhatároznak, hogy építnek egy új templomot 1820-as években, 4 égtáj felé 4 kengyelfutót futtattak el, országos gyűjtést rendeztek, hát nem ebbe az Erdélybe gondolkodunk, hanem a Magyarországban, ugye a 19. századi Magyarországban, és országos gyűjtést rendeztek. Volt egy nagyon-nagyon mecénás családja a gyülekezetnek, a falunak, Jakab Lajos és Jakab Gergely, ők voltak, akik támogattak királyi bírákultak udvarhelyen. Szentgericei család volt, és ők támogatták nagyon a templom építését, fogatot adtak, köveket adtak, napszalmasokat fizettek, tehát így tudták a templomot 82 nap alatt felépíteni. Tehát amikor olvastam a jegyzőkönyveket, megdöbbentem, hogy ma, amikor van elektromos áramunk, van mindenféle kütyű-mütyű, dolgozunk mindenféle felszereléssel, betonkeverő, a betont készen idehozzák, stb., akkor sem tudunk felépíteni 82 nap alatt egy ekkora templomot.
Hány férőhelyes ez a templom? Jó nagy szerintem ennek a közösségnek.
Őszintén megmondom, hogy én soha nem számoltam még meg, hogy pontosan hány férőhelyes, de olyan körülbelül 300 férőhelyre becsültük volt akkor, amikor egyszer néztük, hogy körülbelül hány ember fér el.
Műemléktemplom?
Hál' Istennek nem.
Akkor azt jelenti, hogy könnyebben tudják javítani. Kell sokat javítani?
Persze, minden épület karbantartást igényel. 2015-16-17-es esztendőkben sikerült a Betlen Gábor alapi pályázatokból, illetve Hargita megyei tanácsi pályázatokból teljesen felújítani a templom tetejét. A tetőszerkezet hál' Istennek nem kellett, de a héjazat, a cserepek teljes cserére szorultak, ez sikerült teljes mértékben megvalósítani. Aztán most tovább folytatódik, minden évben van valami karbantartási munka, és ezért mondom, hogy hál' Istennek nem műemlék, mert műemlékekkel kollégák bevallása szerint nagyon nehéz és bonyolult összetett kérdéskörbe tartozik, hogy hogy lehet mondjuk egy egyszerű messzelést elvégezni.
Az orgona, az sem műemlék?
Nem, az orgona sem műemlék, az egy Balázs Mózes orgona. Itt a Homorúd mentén volt orgonaépítő, ez a Balázs Mózes. Az 1900-as évek elejére, ugye 1844-ben épül fel a templom, 45-ben építik az orgonát. Ez Iszlai Zsuzsanna, Jakab Lajos feleségének az ajándéka, ugyanúgy, mint az urasztal és a szószékkorona. 1900-as évek elejére megromlik az orgona állapota, megpróbálják feljavítani, sikerül is abban az időben, brassói orgonajavítók javítják fel, és később a 1990-es évek végére megint elromlik az orgona, akkor sajnos egy kétes orgonajavító kezébe kerül, és sajnos még a jó alkatrészek közül is egy néhány kivándorolt az orgonából, azóta úgy van egyelőre. Legfájdalmasabb talán az, hogy nincs, aki játszon rajta, nincsen kántor a faluba.
És akkor a lelkész a kántor is?
A gyülekezeten együtt. Tehát gyülekezettel együtt énekeljük az énekeket, nincs hangszeres kísérlet. Remélhetőleg a közeljövőben valamilyen formában megoldjuk. Igaz, hogy van az egyházunknak kiadott CD-lemeze, tehát fel vannak énekelve az énekek, csak egyszerre Erdő János püspökünk azt mondta, hogy ha ilyen hanghordozóra kerülnek a hangok, akkor félő, hogy nehogy a pappal is megelégedjenek egy ilyen hanghordozó formájába. És ettől való félelmembe is, de leginkább azért, mert az éneklésnek van egy kicsi közösség formáló, közösség művelő ereje is, ezért inkább énekeljük. Azért úgy, ahogy tudjuk, úgy énekeljük, nincs minden hang a helyén, de nem egy versenyszámot énekelünk, hanem a mi lelkiépülésünkre énekeljük az énekeket.
A templom hajótól egy kicsivel távolabb van a harangláb. Ez mindig is távolabb volt, vagy volt idő, amikor ez össze volt építve?
Sosem volt egybeépítve. Ugye 1700-as évek derekán elején tulajdonképpen, mert van ugye két harangunk. A kisebbik az 1775-ből való, ennek volt egy nagy testvére. Sokáig azt hittem, hogy dörgött ez is, mint a legtöbb harang a kökösi csatában, ugye a kanyári versből, de az történt, hogy 1896 környékére megrepett a nagy harang, ami ugye 1775-ös volt, és Budapesten Túri Lajos és fiával kötött szerződést az egyházközség, hogy döntenek egy új harangot, a régit beszámolják, megmutatják, hogy milyen hangnembe hangolják a harangot. Részletesen leírják levelezésbe, hogy hogy kell a szalmágyat elkészíteni, nem a réginek, mert a réginek mindegy út, hogy érkezik meg, hanem az új harang, és akkor jöttek ők is vonattal, 1896 udvarhelyére jött a vonat Budapestről, levették a harangot, hozták ide, húzták fel a toronyba, és akkor cserélték ki a kengyeleket is, ami tulajdonképp tartja a harangokat, és amikor elektromos harangozót szerződtettünk, akkor akik készítették, azok meglepődtek, hogy milyen könnyen mozdulnak a harangok. Na most ez az 1896-os harangnak a további sorsa az lett, hogy 1914-ben elvitték, háborús célokra ugye felhasználták, ez nem egy olyan túl nagy büszkeséggel eltöltő öröm, sokkal könnyebb lett volna elkönyvelni azt, hogy igen, 1848, a nagy ület belőle már 1914-18 egy kicsit másabb érzelmi töltettel bír, de 1923-ban nagy szememben öntettek egy másik harangot, ez részben állami támogatás vagy kárpótlásból valósult meg, úgyhogy most ez a két harangunk van, egy 1775-ből származó kisebb harang, ez olyan körülbelül másfél mázsa körül van, a nagyobbik harang pedig az 1923-os, az olyan 220 kiló körül van, tehát olyan két mázsás körül van, azt mondták a szakértők, nem mértük meg sosem.
Most áram működteti, árammal működik, de valamikor én úgy tudom, hogy a falubeliek sorban harangoztak, mindenki húzta ezt a harangot, be voltak osztva.
Volt ilyen is, tehát volt olyan is, hogy családok húzták sorra, csak ez nem igazán volt egy működőképes történet, mert volt család, aki elfelejtette, és akkor este nem szólt a harang, vagy reggel nem szólt, vagy délben elfelejtettek a mezőről hazajönni, vagy túl messze voltak. Természetes dolog, de volt ellenben egy család, ahol, ha jól emlékszem, apáról lányra szállt a harangozás, és ők harangoztak olyan körülbelül, ahogy ismerem én az egyházközség múltbeli történéseit, olyan jó 80 évet ez a család harangozott.
A tiszteletes úr 10 éve, hogy itt a hívek lelki gondozója, de amellett, hogy lelkész, méhészkedik is, és minden egyébben foglalkozik. Hogy lehet egyeztetni például szezonban a méhészetet a lelki teendőkkel, mert vándorolni kell, ott kéne lenni, a méhekkel foglalkozni kell.
Hát a faluban két bogaras ember van, a lelkész és a gondnok, és a gondnok segít rengeteget, nem csak az egyházközség vezetésében, gondozásában, hanem a méhészetben is. És bevallom őszintén, hogy eddig még nem voltam vándorolni. El lenne az első szezon, úgyhogy ha jövőben vissza tudunk erre a kérdésre térni, akkor sokkal bővebben tudok beszámolni. Eddig, mivel itthon volt ugye a méhészet, itthon van a méhészet, ezért úgymond egyszerű volt összehangolni. Igaz, hogy történt olyan, hogy szertartás miatt raj ment el. Ez van. Az úr adta, az úr elvette. Áldott legyen az úr neve.
Hát ahogy mi megoldjuk, mikor terepre megyünk, hogy felvesszük a műsort, tehát konzervműsor készítünk, tehát itt is vagyok, meg ott is vagyok. Egy-egy ilyen alkalomra akkor jöjjön be az, hogy CD-ről vagy számítógépről prédikál a tiszteletes úr, abban is megvannak az énekek.
Nem jó ötlet. Mert akkor megmondják előbb-utóbb, hogy nekünk ez így jó lesz.
itt a parókián szövőszékeket is látok, osztovát, tehát nem is egyet, hanem kettőt is. Ki dolgozik ezen? Tiszteltes úr, tiszteltes asszony, vagy mi célból vannak ezek itt?
Nem muzeális értékárbíró szövőszékek, hanem egy kicsit újra gondolt és úgymond modern szövőszékek, ezek kettő van belőlük. Ez is egy kicsit ilyen fizetéskiegészítésként is, hobbiként is indult, ugyanúgy, mint a méhészet, hogy egy kicsit több lábon próbáljunk állni. Hát a feleségem fogott neki szőni, nem csak álmokat, hanem szőnyegeket is. És én ott kapcsolódok be ebbe a történetbe, hogy sikerült egy pályázatot nyerni a gálhomorú díderen keresztül, és ebből valósítottuk meg ezt az úgynevezett kézműves műhelyt, ami két szövőszéket foglal magába, illetve szövőkeretet foglal magába, és a szövőszékeken gyakorlati kapcsolatom annyi van, hogy én vetek fel. Tehát automata felvető van úgymond rajtuk, ki van iktatva egy eszköz, amit úgy hívtak, hogy vetőszög, tehát nem kell külön kiszámolni a cérnákot, úgy felvetni gomolyába, hanem úgynevezett automata felvető van, és én szoktam felcsavargatni a cérnát rá.
Lehet kapni nyers anyagot?
A cérnát Székely udvarhelyén szoktunk vásárolni, próbálkoztunk Szentgyörgyön, imittam, de nincsen. Egyszerűen nincsen. Itt udvarhelyszéken, hál' Istennek van, a nyers anyag beszerezhető, viszont az az anyag, amiből szövünk, az Sepsiszentgyőről származik, az Ultextil varrodából, ilyen anyag véget szoktunk venni, tehát nem elhasznált rongyokból, hanem új anyagból készülnek a szőnyegek. Egyelőre olyan szövőszéki termékek készülnek, aminek több oldalú felhasználási lehetősége van, ugyanis láttunk ebből falvédőt, tehát szépen falra feltéve, nálunk van egy darabka belőle az asztalon, tehát asztalterítő, és ugyanabból az anyagból tud készülni ön is, ami szőnyeg vagy ágytakaró.
Tiszteletes úr, szokta csattogtatni ezt az osztovátát, vagy csak az a szerep, hogy felveti, aztán a tiszteletes asszony itt csattogtat?
Én nem szoktam, a tiszteletes asszony szokott csattogtatni.
Ha rossz indulat akarok lenni, azt kérdeztem volna, hogy miért van kettő, az egyik melegedik, akkor a másikkal folytatják?
Azt szokták mondani az emberek, hogy az egyik nekem van.
A falubeli asszonyok jönnek megnézni? Vagy mindenki érti a szövésmesterségét, mert régebben azért bizonyára itt is szőttek az asszonyok.
Akit érdekel, az megnézi persze, megnézi, de igazából nem olyan nagy az érdeklődés ez iránt. Van, aki varrással foglalkozik, van, aki más kézműves tevékenységgel foglalkozik, így gyakorlatilag, hál' Istennek, egymást kiegészítik ezek a kézműves foglalkozások, nincs annyira konkurencia, úgymond a faluba. És kicsi a falu, de sok minden van, van ugye rózsatermesztés, méhész, sajtkészítés, a gyümölcsöknek a mindenféle fajta feldolgozása, a pálinkától, a szörpökön keresztül, a lekvárig, most ugyanán szövőszék indult, sajtkészítés van, tehát rengeteg, amekkora csak a kicsi falunak tűnik, annyi mindennel foglalkozunk.
Asztalosuk vagy kádáruk nincsen?
Nincs.
Seprűkötő?
Az sincs, de seprűt szoktak hozni a karácsonyfalváról. És itt a faluban él egy idős ember, Mózes Sanyi bácsi, én tőle tanultam seprűt kötni. Úgyhogy ilyen boszorkányeszközt is tudok készíteni, ha kell.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Balázs Ildikó vagyok, Kénosból. 2013-tól kezdtük a rózsatermesztést, vágott rózsát termelünk Kénosban, és ezt próbáljuk értékesíteni udvarhelyen és környékén.
Férhez jött ide a településre, és most már otthonának tekinti ezt a kicsi falut.
Persze, lassan 15 éve, hogy itt lakunk Kénosban, úgyhogy most már muszáj otthonunk legyen.
És hogy jött az ötlet, hogy rózsával foglalkozzanak? Hát itt szerintem nem volt hagyománya. Voltak a kertben rózsák meg dísznövények, de itt általában mezőgazdasággal foglalkoztak.
Ez nagyon érdekes. Én Homoróce Mártonban tanácsnál dolgoztam könyvelésben, és nem volt, aki vigyázzon a gyerekekre. Akkor egy elsős és az óvodát akkor kezdte a kisebbik lányunk, és nem volt, aki vigyázzon rájuk, egy olyan nagyszülő, akire számíthatunk. És így hazajöttem, és mind gondolkoztam, hogy mit tudnánk kitalálni. Elmentünk Nagyenyedre gyümölcsfát venni, van egy területünk, és azt szerettük volna begyümölcsfázni. És aztán egyet gondoltunk, és vettünk 20 gyümölcsfát, és a többire mind rózsát. És aztán így kezdődött. Elültettük azt a veteményes helyére, és akkor kezdtünk találkozni a problémákkal, mit, mivel kell permetezni.
Most mekkora területe van a rózsa?
4 fóliában, 8 áron.
Ezt még a család bírja, vagy vannak szezonmunkások is?
Ezt még a család bírja, szezonmunkás nincs, mert sajnos embert nem lehet kapni, de próbáljuk, hogy ketten a férjemmel és a lányok is besegítenek most már.
Időközben szaktudást is szereztek? Kertészmérnökök is lettek?
Nem, iskolai végzettségem nincs, viszont maga az élet megtanított a tapasztalatot, azt meg kellett fizessük, és a munkadíjat is.
Sok betegsége van a rózsának, amire oda kell figyelni? Vagy itt olyan a mikroklíma, hogy ha időben végezzük a szükséges munkálatokat, akkor fel lehet venni a harcot velük.
Mindenképp a megelőzés az fontos, viszont azért vannak betegségek, a lisztharmat, a tetű, az atka, oda kell figyelni nagyon, mert elviheti a termést.
Említette, hogy Székelyudvarhelyen értékesítődik a megtermelt rózsa, ezt így előre leszerződik, vagy amikor nyílik, akkor még kell keresni a piacot? Annak ellenére, hogy már megvan néhány virágárus, ahol beveszik.
Nincs szerződésünk senkivel se, viszont most már az idén az 5. éve, hogy foglalkozunk, és mindig abban jártam, hogy próbáljam tartani a szavamat, kinek mit ígérek, azt teljesítsem. Így hál' Istennek nagyjából el tudom adni. Még mindig van azért, hogy kell piacot keresni, mert jönnek, mennek a kliensek, de mindig megoldom valahogy.
Háztól is elviszik, vagy el kell szállítani?
Is, mind a kettő. Visszük is, hogy fogjon, és jönnek ide is.
Piacra vagy vására is kell járni a virággal? Vagy így tudja értékesíteni a virágosokon keresztül?
A rózsatövekkel szoktam járni a piacra, a vágott virágot azt nem viszem a piacra. Van hűtőházunk is, ott tárolom a hűtőházba.
Szaporítással is foglalkoznak? Anyatöveket is nevelnek?
Igen, szaporítunk is, vagy 3 évben is szaporítottunk különleges fajokat, próbálkozunk megfelelni az igénynek, a divatszíneknek, a díszítők, amilyeneket kérnek.
Most mi a trend?
Még mindig a trend a krém, a barack, a pasztelszínek, viszont most már jönnek be a nagyon sötét bordó, a lila, mennyasszonytól meg a klienstől is függ.
És éppen, hogy hol tartják az esküvőt,
persze,
gondolom.
Hogy egy a régebbi stílusú esküvő, vagy egy nagyon modern, de nagyon sok fajtánk van, majdnem 15 féle fajta, úgyhogy lehet válogatni.
Gondolt arra, amikor kínosba jött férhez, hogy előbb-utóbb majd ezzel fogok foglalkozni? Vagy mi volt az álom, hogy mi szeretnék lenni, mivel szeretnék foglalkozni?
Hát ez érdekes. Édesanyám még mindig azt mondták, hogy tanuljál, hogy ne a föld mellé kerüljél. Na hát én tanultam is, de attól még a föld mellett vagyok, mert a sáros bakancsot fel kell húzni, és oda kell állni a dolgok mellé. Az elképzelésem, ez nekem most jó. Most örülök ennek, hogy ennyire ki tudtam alakítani, és aztán remélem, hogy van 2 lányunk, majd tovább tudják vinni, vagy ebből ők majd még valamit ki tudnak alakítani.
Abban nem gondolkodtak, hogy esetleg fel is dolgozni a rózsát? Tehát ez most olyan furán szól, de például ilyen rózsaolajat készíteni, rózsavizet, esetleg rózsalekvár.
Ebből nem készítünk semmi ilyet, mert ezt nem lehet étkezésre elfogyasztani. Ezek permetezve vannak intenzíven, úgyhogy ez csak vágott virágként.
Lesz egy olyan terület valamikor, hogy több lábon is álljunk, hogy ha esetleg nem megy a virág, akkor menj majd a parfüm, vagy nem tudom mi.
Hát én itt ott vagyok mindenre, pont úgy, ahogy ezzel a rózsával is találkoztunk. Van még egy területünk, ahol mogyorós van, diós, fekete ribizli, úgyhogy minden van, amivel munka van.
És az inkább a férjének a területe, a gyümölcstermesztés?
Igen, mondhatni, mert az inkább férfi erőt igénye.
Emellett lehet-e mással foglalkozni?
Hát nem, ez azért teljes embert igényel. A férjemnek van munkahelye, azért én állok oda a dolgok mellett nagyjából.
Megfertőzte itt a falubelieket? Most minden portán van rózsa?
Szerintem van, de nagyon jó a kapcsolat a falubeliekkel, akár szoktunk csereberélni a rózsát mézzel, szörppel, kinek éppen amilyen van, itt nagyon pénzt nem használunk, hanem összecseréljük a dolgainkat.
Már olyan fajtát nemesített ki, vagy úgy véletlenszerűen jött ki olyan fajta, ami ilyen Balázs fajta?
Nem, szerintem nem.
Mondták virágtermesztők is, vagy zöldségtermesztők is, hogy tiszta véletlenül is lesz egy új fajta.
Fene tudjon. Szerintem nem. Nekünk megvannak ezek a fajtáink, és mindig abból szaporítok, amire éppen igény van.
Fiatalasszonnyal beszélgetek, és azt tudom, hogy itt ebbe a kicsit faluba nagyon sok a fiatal, és települnek haza a fiatalok, hogyha esetleg elmentek az elmúlt években. Hogy látja, lesz-e jövő itt Kénosban?
Szerintem lesz mindenképp. Azért húzódnak vissza a fiatalok a falura. Akkor, amikor mi költöztünk ide, akkor nagyon kevés volt a fiatal, 2-3 család, most már azért többen vagyunk, úgyhogy egy jó közösség van.
Akkor reménykedjünk, hogy talán valamikor még iskola is lesz, meg óvoda is lesz, ha lesz szaporulat, mert most jelen pillanatban éppen nincsen iskola és óvoda, és a gyerekeket kell ingáztatni.
Igen, mi Felsőboldogfalvára jártatjuk a gyermekeket.
Viszik iskolabusza, vagy be kell szállítani magánautóval?
A szomszéd faluig, Telekfalváig viszem, és ott ülnek fel az iskolabuszra, és ott várunk. De ez nekünk ideális.
Nem gondoltak arra, hogy valami másba is belefogni, vagy ez a rózsa elveszi az egész idejüket?
Természetesen az ember mindig valamilyen töri a fejét, most is vannak még tervek, talán amivel nincs annyi munka, de szerintem mindennel munka van, és minden mellé oda kell állni ahhoz, hogy végig tudja csinálni, és annak jó legyen a vége. Igazából nekünk ez ugye szezonális, májustól novemberig van, úgyhogy télen lehet a hobbinak élni. Viszont már január-februárban fogunk neki a visszametszéseknek, az előkészületeknek, hogy májusra minőségi virág legyen.
Gyerek Sándor vagyok, Kénosi, itt születtem, itt is vagyok máig ez. Jól bírom magamot, még idáig nem volt semmi olyan különleges dolog.
Mivel telnek a mindennapok?
Napközben segítök, hol lesz, hol az, ők kekedünk valami munkám.
Amikor idejöttem, éppen az udvaron tetvett.
Igen, fát akartam vágni, mert kicsit hűvös van.
Még vágja a fát, Sanyi bácsi?
Igen, hasogatom, na. Behozom, s ilyesmi foglalkozom. Meg aztán mikor kell kapálni, és akkor kapálok, és amennyit lehet.
Van nagy terület, ahol kapálgatni kell?
Nem, csak ilyen vetemények. Most nem kapálunk nagy területet.
Általában géppel dolgozzák meg már itt a területeket.
Géppel, a beilláik, ahol dolgoznak.
Milyen volt itt régebben, gyerekkorában a településen? Mert bizonyára nem így nézett ki, mint most.
Nem ilyen volt. Majd más volt. Mindenkinek meg volt a maga helyzetartozója, és azokkal dolgozott.
Népesebb volt a lakosság?
Népesebb volt, sokkal népesebb volt. Hiszen 50%-ot akadt. Fiatalok átávoztak, és így apadt a lakosság.
Na de egy érdekes dolog, hogy ide Kínosba azért elég sokan visszajöttek fiatalok, és itt próbálnak gazdálkodni, meg kézműveskedni.
Vannak olyanok is, hogy visszajöttek, és itt most dolgoznak. Vagy a tartozója jött vissza. Ő maga nem, de tartozója vissza.
Régebben milyen hagyományok voltak itt a településen? Kalákák voltak-e, vagy bálok voltak-e?
Bálok is voltak, kalákák, és kalák aztán többször volt.
Milyen bálok voltak, ilyen szüreti bál?
Szüreti bál is volt, aztán rendes más bál is volt, eleinte. Aztán később kimaradt a falusi báluk.
Gondolom, hogy amikor vitték katonának a legényt, akkor volt reguta bál, vagy volt színdarabos bál.
Az volt színdarabos bál volt, akkor reguta báles volt, ezek voltak régebben, régebben már ki van maradva.
Fonók is voltak?
Fonók voltak rendesen, minden télen.
Itt is olyan volt, hogy az idősebbeknek és a fiataloknak külön volt, vagy egy helyre járt mindenki?
Egyszerre járt mindenki.
És akkor ilyenkor a fiúk, azok mentek azért a Guzsajosba?
Mentek, nem mentek volna.
Mit csináltak ott?
Az asszonyok, néhányok fontok, köttek, beszélgettek, se válaszoltunk.
És a fiúk azok szóval tartották, vagy játszottak, vagy mit csináltak ott?
Szóval tartották, szóval, hogy ne.
Volt olyan eset, Sanyi bácsi, hogy a lány ledobta az orsóját csak azért, hogy puszit kelljen adjon valamelyik fiúnak?
Volt olyan eset, hogy ne tudna, került, no.
És mi történt akkor, amikor ugyanaz a lány két-három fiúnak is tetszett?
Választott a lényem, akkor melyikkel akarta olvasni helyetet.
És ebből vita volt a fiúk között? Vagy ez döntött a lány, és akkor keresett ő egy másik lányt?
Igen, akkor ő keresett egy másikot.
A szülők beleszóltak, hogy ki kivel barátkozzon?
Most ott nem, a kórusban. Aztán így másképp igen.
Hogy kit vegyen el feleségül?
Igen. Egy kicsit legyen feleségű volt, mi a féle. Ilyesmi volt.
És ebből voltak problémák, hogy aztán nem működött a család, meg elváltak?
Nem működött a család, aztán elváltak, de másik nem. Úgy maradtak, mert inkább ott a vagyon érdekelte.
Ilyenkor volt az, hogy jártunk a szomszédba. Volt feleség, de közben volt szeretője is a férnek.
Hát volt ilyen, de az csak olyan dugva.
Mire emlékszik szívesen abból a régi világból?
Régi világból hiányzik az eszetartás.
Akkor mindenki sokkal jobban segített a másikat?
Sokkal jobban. Inkább eszetartott a nép, mint most. Mindenki a magáért külön csinálja, nem kavalkában. Akkor olyan volt, hogy ha meg segíteni kellett, annak segítettek kaszálni, vagy kapálni, vagy ilyesmire.
Sosem vágyott el Kénosból? Nem vonzott a nagyvilág?
Nem, egyáltalán nem vonzott a nagyvilág. Én itt születtem, itt elnőttem, és négy katonasám voltam jóformán.
Hát akkor nagyon jó hely ez a Kénos.
Jó hely, nem mondtam, hogy nem jó. Jó, jó.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Kénoson készült riportösszeállításunk első részét hallották. Jövő héten Gál Attila méhésszel, Mózes Levente sajtkészítővel, Mózes Jólán szörp és lekvárkészítővel, Pál Ilona háziasszonnyal, Fóris Béla gazdálkodóval és Fóris Árpád beondozóval még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.